kedves hallgatóink, a mai napon a Mária Rádió örökhagyóira emlékezünk. A következő percekben beszélgetést hallanak dr. Németh Emmával, a Szociális Testvérek Társasága előjáró helyettesével, akivel a lelki-szellemi örökségeinkről beszélgetünk. A műsort Várfalvi Marianna készítette.
Szeretném megkérdezni akkor a Szociális Testvérek Társasága, mit lehet tudni erről a rendről, mit lehet tudni ennek a szervezetéről, milyen indítatással, mikor indult, és most, hogy működik ez a rend.
A Szociális Testvérek Társasága egy egyházjogilag egy pápai jogú apostoli élettársaságaként működik. A alapító Slag Margit volt, 1923-ban alapította a társaságot, és az volt az elképzelése, hogy a legősibb szerzetesi gyökereken a legmodernebb életet megvalósítani, és ehhez azt tűzte ki, hogy mindig olyan egyházjogi formát válasszunk, ami nem akadályozza a küldetés végrehajtását. Tehát semmiképpen nem kongregáció, hanem az a leglazább egyházjogi forma, ami lehetővé teszi a szerzetesi fogadalmak megtartását, a szerzetesi lelkiség kialakítását, a társaság gyökereinél karmelita nővérek is voltak, tehát a karmelita lelkiség is ott volt alapvetően a közösségünk Szent Benedek regulája szerint bencés szellemben működik, és a Szentlélek tisztelet nagyon fontos számunkra, ez az egyik fő jellemvonásunk, és hát a szociális szeretet gyakorlása, amin nem pusztán a szociális munkát értjük, hanem a társadalomnak a mindenfajta kihívására válaszadást, vagy válaszokat keresünk legalábbis, és mindezt modern formában próbáljuk élni. Ez volt alapításkor a Slagta Margitnak és az alapító testvéreknek a szándéka, és hát ennek megfelelően működünk ma is. A szabályzatunk azt mondja, hogy a társadalom legkülönbözőbb kérdéseivel, főképpen a gyermeknő családvédelemmel, közgazdasággal, közélettel, egészségügyel és sok minden mással is foglalkozunk, ami éppen elénk kerül. Úgy fogalmaz valahol Margit testvér a szociális munkásról, hogy a szociális munkás az egy olyan valaki, aki nézi a tömeget, figyeli, hogy milyen mozgások vannak, és megpróbálja azt irányítani, vagy úgy, hogy beleáll és segíti, hogy az a dolog, ha jó, akkor előre menjen, vagy pedig úgy, hogy valamilyen módon ellene dolgozik. És nagyon érdekes még az is, hogy ő egy piramishoz hasonlította a társaság életét, aminek az alapjaiban ott van a karitász munka, tehát a személyes segítés az embereknek, de ez csak mint valami, ami nélkülözhetetlen ahhoz, hogy ebben a világban éljünk, és nyilvánvalóan odafigyelünk a másikra, megpróbálunk annak mindenféle testi-lelki baján segíteni ezen a karitász szinten is, de ennek a piramisnak a csúcsa a közéleti munka, mert a karitász minden erőfeszítése sem képes annyi könnyet letörölni, mint amennyit az államélet központjaiban, ő így mondja, centrumaiban egy-egy rossz törvénnyel, vagy egy-egy rossz döntéssel előidéz. És hát ez mindig ott lebegett a célok között, hogy hogy lehetőleg azokon a szinteken dolgozzunk, ahol ezt a leghatékonyabban lehet mozgalmakban, közéleti munkában, és hát azért leszámítva az illegalitás idejét, mindig voltak testvérek, akik ezt végezték, nem csak Slakta Margit volt 3 ciklusban parlamenti képviselő, hanem más testvérek is voltak 40, a II. Világháború után 45-től a parlamentben, és hát amit lehetett, akkor keveset lehetett már elérni, azt próbálták képviselni a törvényhozásban. Amúgy pedig hát a testvérek 83-an vagyunk most, Istennek hála, fiataljaink is vannak. 4 tettek idén pünköskor első fogadalmat, és 5 fiatalt vettünk fel a noviciátusba. Tehát ebben a 83 testvérben hitoktatóktól, orvosokig, közgazdászoktól, jogászig mindenféle végzettségű testvéreink vannak, akiknél talán az a sajátos, hogy bármilyen munkában dolgoznak, nem csak a szűken vett szakmai területet nézik, hogy tehát mondjuk van egy tüdőgyógyász testvérünk, aki a 6. kerületi rendelőintézetben dolgozik, és ő nem csak azt nézi, hogy lehet annak az embernek a tüdejét megvizsgálni, vagy gyógyítani, aki oda kerül eléje, hanem hát azt is, hogy hogyan lehet. Tehát, hogy mi az oka, hogy tüdőbetegség még mindig van megterjed, hogyan lehetne ezen segíteni, és hát a többi testvérre is az a jellemző, hogy próbál túllátni a szűken vett feladatán, és a megelőzésre helyezni a hangsúlyt. Talán ennyit. És hát természetesen, amit még látunk ma, az, hogy egyre több lelki gondozó, lelki vezető van köztünk. Talán ennek a 21. századnak, 20. század vége, 21. század, amiben élünk, ennek az az egyik legfontosabb jellemzője, hogy a céltalanság, gyökértelenség, akár kilátástalan élethelyzetek nagyon sokakat olyan pszichés állapotba visznek, ami hát, ha nem is feltétlenül a pszichés betegségek kialakulásához, de mindenképpen hát ilyen életvezetési kihívások elé állítják az embereket, és ez erre nagyon nagy igény van. Van családterapeutánk, aki nem csak krízisbe jutott házaspárokkal, családokkal foglalkozik, hanem előadásokat tart, kurzusokat, jegyes oktatást, és ugyancsak próbálja megelőzni a családok felbomlását, a házasságok válságát.
Nagyon sokszor kerülnek fiatal nők, vagy akár már családanyák is olyan helyzetbe, hogy döntési helyzetbe kerülnek egy-egy új élet elfogadásakor. Ebben van-e valamilyen útmutatás, valamilyen segítség, vagy ez természetesen beletartozik a társaság mindennapi tevékenységébe, hogy ebben is segítenek?
Ez annyira beletartozik, hogy már a 80-as években aláírásokat gyűjtöttünk a Védőnök lelkiismereti szabadsága érdekében. Akkor volt először, hogy a védőnőket bevonták volna az abortusz folyamatába, és valami fajta, nem emlékszem már pontosan az akkori jogszabályra, de hát volt védőnőnk, meg védőnő jelöltünk, tehát nekik ebbe valamilyen módon részt kellett volna venni, és akkor még a lelkiismereti szabadságnak a garanciái nem voltak meg jogszabályi szinten ennyire, mint ahogy ma megvannak, hiszen az egészségügyi dolgozók nem kötelesek a lelkiismeretükkel ellentétes folyamatokba részt venni, tehát egy abortuszba egy védőnőnek egy, tehát nem kötelesek ebben részt venni, de akkor még igen, tehát akkor mi volt ennek a kezdeményezői, hogy induljon el országos szinten egy aláírásgyűjtés, és azért annak lett is valami eredménye.
Milyen feltételekkel lehet valaki novícia? Ha valaki fiatal közül hallgatja ezt a műsort, és azt mondja, hogy neki tetszik ez a szellemiség, tetszik ez a szolgálat, akkor hogyan kapcsolódhat ebbe bele?
Nagyon fontos szempont nálunk, és hát azt gondolom persze, hogy minden szerzetes közösségben, hogy nem a Hát így mondanám, hogy nem a küldetés az elsődleges, hiszen hasonló szolgálatot nagyon sokféle életállapotban el lehet látni, hanem ami ugyancsak a társulat jellemvonásai közé tartozik, és más szerzetes közösségektől eltérően erre nagyon nagy hangsúlyt fektettünk a kezdetektől, illetve Slapta Margit nagyon nagy hangsúlyt fektetett, az a Krisztus jegyesség. Tehát azokat várjuk a közösségbe, akiket Isten szeretete annyira megérintett, hogy ez egy olyan pecsét az ő életükön, szívükön, hogy az életüket nem tudják megosztani Isten és egy másik ember között. Tehát akik emiatt a lefoglaltság miatt úgy gondolják, hogy ők nem mennek férjhez. Tehát ez egy alap dolog, hogy legalábbis valamit ebből a hívásból, lefoglaltságból meg kell érezni, és természetesen aztán fontos nyilván, hogy egészségesek legyenek, hiszen ez egy egyházi jogi előírás. Meg hát nagyon fontos, hogy rezonáljanak a társaság lelkiségére. Emlékszem én, amikor még az illegalitásban 83-82-ben találkoztam a társasággal, akkor fogalmam nem volt, hogy léteznek szerzetes közösségek. Bekerültem ebbe a általam lányima csoportként ismert közösségbe, és azonnal azt éreztem, hogy otthon vagyok, és rögtön tudtam, hogy ez micsoda. Nem gondoltam, hogy be kell lépnem, mert ez érdekes történet volt. Aki engem oda hívott, ő egy évfolyamtársam volt, egyetemi évfolyamtársam volt, aki akkor éppen mennyasszony volt. Még a gyanúja sem merült fel annak, hogy itt valami szerzetességről volna szó, és hát ebből én arra következtettem, hogy ide persze lehet járni, de mégis ez a bizonyosság, hogy igen, ez az enyém, a Szentlélek fontos számomra, a család, Bencés családiasság, azt, hogy meglássam Krisztust a testvérben, hogy legyen bennem valami fajta kezdeményező készség, vezetői adottság, minden testvér vezető a maga területén, hiszen anélkül nem tudná a feladatkörét úgy ellátni, hogy abból ki is tud tekinteni, vagy annak a szervezésére is rá tud látni. Tehát azokat várjuk, akik legalábbis a kíváncsiságukat felébresztik.
A 105 éves védőnői szolgálat jubileumát ünnepelve Wagner Viktória Ilona testvér emléke is megérint minket, állandóan megérint minket, de ilyenkor különösen, ugye tavaly volt halálának 25. évfordulója, és a mostani ünnepre készülve én többször meghallgatom azért az ő róla készült filmet, és mostani ünnepre készülve nagyon megerősített és nagyon megérintett az a jelmondat, amit ő mondott, és ami az ő róla készült filmnek is a címe lett végül is, hogy köszönöm Uram, hogy hívtál. Elővettük ezeket a gondolatokat, de valahol nekünk hiányzott az, hogy mi inkább a védőnőségét ismertük. Persze azt is tudtuk róla, hogy ehhez a szerzetes közösséghez tartozott, nagyon erősen és nagyon látványosan és nagyon nyíltan fel is vállalta, még a legkeményebb időkben is, vállalva a retorziókat is, sokszor fizikai retorziókat is ezért. És mégis hiányérzetünk volt mindeddig a percig, hogy valahol a testvéri közösség mostani tagjaival tudjak gondolatokat megosztani az ő munkásságáról. Wagner Viktória kapcsán hogyan gondolkodik most a szerzetes közösség? Hogyan őrzitek az ő gondolatait, emlékét?
Hát Viktória testvér egy hihetetlen nagy egyéniség volt, akit nem csak a társaság, hanem ahogy itt is elhangzott, a védőnök körében is nagyon ismert, sőt, hát a katolikus egyházban is, hiszen nagyon sok pap köszönheti neki a hivatását. Az ő életében azt nagyon tetten lehet érni, hogy ez a Krisztus jegyesség mennyire ott van, hiszen ő Jézusról mindig úgy beszél, mint a párom. Amúgy pedig hát szokta emlegetni a Gavalléros Úristent, akinek meg lehet fogalmazni így, neki szentelve az életet, hogy meg lehet fogalmazni akár azokat a apró hétköznapi kéréseket is, amiket mondjuk egy asszony a férjének mondana, hogy ezt csináld meg, vagy azt, és hogy az Úristen hihetetlen módon képes akár ilyen apró csodákat is végbevinni az ember életébe, ezt az ő saját életébe is, meg a rábízottak életében is tapasztalta, hiszen ez a Krisztus iránti szeretet adott neki erőt, és adott neki indítást arra is, hogy a legnehezebb körülményeket és a legnehezebb helyzeteket felvállalja, és próbáljon segíteni, próbálja a türelmét vesztett helyzetekben is a türelmét visszaszerezni azért, hogy újra és újra oda tudjon állni utolsó években már, sok 10 évvel a nyugdíj után is az akkor rábízott cigányok mellé, és derűvel és szeretettel, ha fizikailag nem tudott is segíteni, de hogy lelkileg segítsen nekik. Nagyon érdekes így ebben az évben nekem vele kapcsolatban az eukarisztikus kongresszus jutott eszembe sokszor. Ő ott volt 1938-ban az eukarisztikus kongresszuson, és utána erről írt, hogy mit jelentett neki. Az történt az eukarisztikus kongresszuson, ez egy picit hosszabb történet, hogy az úrmutató, ami a körmeneten vitték volna az oltári szentséget, az nagyon nehéz volt. És ezért utolsó pillanatban a körmenet indítása erőt odalépett valaki Slapta Margithoz, és megkérdezte, hogy nem tud-e a társaság kölcsönadni egy monstranciát, amiben Pacelli bíboros az oltári szentséget viszi, mert ezzel nem tud végigmenni ezen a hosszú úton. És aztán a társaság monstranciájába vitték végig az urat valóban. Ennek egy nagyon szép olyan vonatkozása is van, hogy kiderült, hogy aki ezt a monstranciát, ami monstranciákat készítette, szintén pályázott, de nem nyert, és az ő életének ez egy nagy kérdése volt, hogy őt miért nem fogadja el az Úristen, mert pap akart lenni, és betegsége miatt ott kellett hagyni a szemináriumot, egy tüdőbetegség miatt. Aztán pályázott ezzel a monstranciával, vagy nem ezzel, egy másik monstranciával, és nem nyert, és végül mégis az ő monstranciájába vitték végig, és eznek egy jel volt arra, hogy az Úristen mégsem vetette őt el, és elfogadta, de ez a zárójeles megjegyzés ezzel a történettel kapcsolatban. Viszont Viktória testvér, ez a dolog, hogy a mi monstranciánkba vitték az urat, annyira megérintette, hogy elkezdett azon gondolkodni, hogy mit jelent ez neki, mint szociális testvérnek. És hogy ez neki, mint szociális testvérnek azt jelenti, hogy neki magának, illetve nekünk szociális testvéreknek kell úrmutatóvá válni, hogy akivel csak találkozunk, rajtunk keresztül valóban az Úristennel találkozhassanak, hogy hiszen a szent áldozásban naponta magunkhoz vesszük Krisztus, és azok közé, akik közé megyünk, azok közé oda visszük akkor is, ha ők egyébként ateisták, vagy ha ő nekik, vagy ha ők bűnben élnek, vagy semmi kapcsolatuk nincs. Istennel rajtunk keresztül mégis érintkezni tudnak vele. Ez a napló részlet, ez így többször felmerült az idei évben, és a testvérekkel is többször beszéltünk is erről. Kuril is lehozta, és hát Viktória testvér ennek kapcsán is nagyon itt van köztünk. De hát nagyon itt van akkor is, amikor Székely püspök úr beszél a cigánypasztoráció fontosságáról, meg arról, hogy ha nem próbáljuk az ő szociális helyzetüket is javítani, akkor akkor abból bizony nagy nemzeti tragédia lehet, és akkor mindig hozzáteszi Viktória testvért, aki oda ment a cigányok közé. Hát azt azért ennek kapcsán el kell mondanunk, hogy nyilván ez nem nagy rendszer szintű változást jelentett, és egyik pillanatról a másikra ilyeneket nem is lehet elérni, de azt mindenképpen, hogy rajta keresztül Krisztus szeretetét és a védőnő szeretetét megtapasztalták ezek az emberek. Ahogy írja valahol, nem tudom, hogy a naplójában, vagy talán a kreol csokorban, hogy a védőnő az, aki ingyen segít, és ez is a neve, és ezért ha a tehén felpuffad, akkor se az állatorvost hívják, hanem a védőnőt, aki ingyen segít, hogyha valamilyen segélyt el kell intézni, vagy ha valamilyen járandóságot megvonnak, vissza kell kapni, akkor is a védőnő segít kitölteni az űrlapokat. A védőnő az, akinek az ablakán be lehet kopogni, és akkor megkapja az ablaki ruhát, ahogy ezt nevezték, vagy az ablaki cukrot, ami így a naplójából engem megragadott. Második világháború után írta, hogy mennyire vágyik arra, hogy Európa visszatérjen Krisztushoz. Akkor még nem olvastuk ezeket az enciklikákat, amiket azóta II. János Páltól kezdődően a halál kultúrájáról a pápák kiadtak, de hogy Viktória testvér naplójegyzeteiben már látjuk azt, hogy a legnagyobb szociális baj, az az Isten nélküliség és a bűn. És hát ezt is csak sokkal később, ugyancsak II. János Pálnál olvashatjuk, hogy a bűn struktúrái azok, amiket elsősorban meg kell változtatni. Mert hiába változtatjuk meg a politikai vagy a gazdasági struktúrákat, ezekben a struktúrákban mindig az ember az, aki a döntéseket meghozza, az ember az, aki cselekszik, és hát ez az ember, ez a bűnös ember, akinek egyénileg is, társadalmi szinten is a megtérésére van szükség ahhoz, hogy emberhez méltó boldog életet lehessen élni. Viktória testvér kapcsán talán még az, hogy nálunk a társaságban az a szokás, hogy első fogadalomra, most már első fogadalomra, korábban örök fogadalomra gyűrűt kapunk. Előttünk élő testvérek gyűrűit is, és hogy az Úristen mennyire játszik, meg mennyire továbbad feladatokat is, meg ehhez hozzárendeli az előttünk járó testvérek segítséget is, ez abból látszik, hogy hát ez a gyűrű választás, ez úgy történik, hogy fogadalom előtt a testvérnek megmutatják, hogy mi az a készlet, amiből választhat, vagy mi jó az újjára, amit aztán meg fog kapni a fogadalomra. És védőnő testvérünk, Rétfalvi Vali, pont Viktória testvér gyűrűjét kapta. Tehát nem, ő nem tudta, hogy ez a Viktória testvér gyűrűje, de hát csak ez volt jó. És hát a Vali is egy olyan testvér, aki hihetetlenül ott áll a családok mellett, rengeteget tett körzeti védőnőként azért, hogy a gyerekek megszülessenek, hogy a nem kívánt gyerek lehessen. A kismama ez nagyon megérintődött, és csak annyit tudott mondani, hogy de hát ha ez ember, akkor miért engedi meg a törvényt? Talán a legszemélyesebb emlékem Viktória testvérrel kapcsolatosan az 1983-ból való. Egy pünköst közeli napon vitt el hozzá valaki. Itt volt éppen Budapesten a Hermina utcai, ha jól emlékszem, a Hermina utcai lakásban. Soha nem találkoztam vele előtte, és én akkor hát még nem gondoltam, hogy be akarnék lépni a Szociális Testvérek Társaságába. Csak annyit mondtak róla, hogy itt van egy nagyon helyes néni, a Viktória néni, aki egy szenzációs valaki, őt nekem meg kell ismernem, és hát szánjuk rá ezt a délutánt, és hajlandó velünk találkozni. És elmentem, leültetett, és az első kérdése ez volt, hogy na, te már felszálltál valamilyen vonatra, vagy csak a menetrendet lapozgatod. És hát ez a, ez a kérdése, ez azért elindította bennem, hogy hát igen, hát én bizony még csak a menetrendet lapozgatom, akkor voltam 26 éves, hogy még nem tudom, hogy konkrétan mit akarok kezdeni az életemmel. Igaz, hogy ez nagyon vonzó, amit a szociális testvéreknél látok, de ezt nem gondoltam még akkor, hogy tényleg belépnék, és hát ezután kezdtem ezen komolyabban imádkozni, és ő neki nagy szerepe volt abban, hogy ráismertem a hivatásomra.
Dr. Németh Emmával, a Szociális Testvérek Társasága előjáró helyettesével beszélgetett Várfalvi Marianna, önkéntes műsorvezető.
Hírek.
Vasárnap délben a napi evangélium